Máté evangéliuma 11. rész 28. versétől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Galatákhoz írott levél, 6. rész, 2. és 5. verse. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 5. vers, mert mindenki a maga terhét hordozza. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, akár a te igédből, akár mások, vagy a személyes életünkből, hogy vannak terheink, amiket te nem azért adsz, hogy ezek túlontúl leterheljenek bennünket, vagy azért, hogy ezek bántsanak minket, hanem azért, mert tudjuk, hogy terh alatt tudunk érni, növekedni, fejlődni, alakulni, alakítani. Kérlek, adj ma bölcsességet különböző teher cserékre, hogy akár saját terheket tudjunk letenni, amikkel te nem értesz egyet, és amiket nem tetettél ránk, és hadd tudjunk felvenni olyan mások terhét, legalább megosztani, amik megosztható terhek, és segíts bűn terheket letenni. Kérlek, adj bölcsességet ezek megkülönböztetéséhez, adj akaratot, kedvet, hogy ezeket meg tudjuk és meg akarjuk tenni, és adj ez nekünk erőt is, és bölcsességet is ezek között, a különböző terhek között, hogy hadd tudjunk különbséget tenni. Kérlek, hogy erre nyisd fel az én szememet is, és mindannyiunk szemét, nyisd fel erre a mi szívünket is, és kérlek, Uram, hogy segíts most nekem is, hogy hadd tudjam hirdetni a te igédet, és mindannyiunknak, hogy hadd tudjuk azt megérteni, és majd megcselekedni a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Azért is gondoltam, hogy nézzük meg ezt a mindenkor aktuális témát, mert hát több szempontból is, tehát már azért is, mert tényleg mindenkor aktuális, illetve azért is, mert újra és újra én legalábbis sűrűbben elég hangos. Jó. Kicsit, ha tekernél rajta, azt megköszönöm, hogy én valamit ott eltekertem az elején, ne haragudj, de csak te kiigazodsz abban a sok gomba, hogy tehát én legalábbis sűrűn találkozok ezzel az újra és újra, hát nagyon népszerű tévtanítással, ami abszolút félreértelmezett ószövetségi alapokra épül, és nyilván ennek vannak árnyaltabb formái, meg vannak egészen szélsőséges formái, amit úgy hívunk, hogy egészség és siker evangéliuma. Én nem akarok ezzel túl sokat foglalkozni, csak annyiszor, amennyire ezt Isten igében látom, illetve hallom, és ezzel találkozok a mindennapi életben, és mostanában megint elég sűrűn találkozok ezekkel. És hát ennek az egyik újszövetségi vetülete az az, hogy ha elfogadod Jézus Krisztust, akkor biztos, hogy hamarosan lecserélted az autódat egy nagyobbra, biztos, hogy vastagabb lesz a pénztárcád, biztos, hogy messzire elkerülnek majd a betegségek, tehát megéri Jézust követni. És hát valóban megéri Jézust követni, tehát én ezzel maximálisan egyetértek, hogy megéri, de mégsem, hogy mondjam, tehát mi nem az ajándékaért szeretjük elsősorban Istent, hanem önmagáért szeretjük. És igen, az előbb felsoroltak ezek mind az ő ajándékai, ezek nagyon jó ajándékok, akár az egészség, akár az anyagiak, akár a körülményektől független öröm is, meg békesség is, ezek mind az ő ajándékai. De hát, hát egyrészt Isten szuverén Úr, és úgy ajándékoz, ahogy szeretne. Amennyit, akinek szeretne, szuverén Úr, ezt ő dönti el egyrészt. Másrészt pedig, hát olvassunk olyan emberekről a Bibliában, akik igazak voltak Isten szemében, és mégis szenvedtek? Szerintem olvassunk, sőt, alig akad olyan valaki, aki ne szenvedett volna. Én nem is olyan tudok ilyenről, mégis igaz ember volt. Tehát abszolút nem egyszerű ez a mai témánk sem. Tudjuk, hogy kiírta a Galatákhoz írott levelet, Pál apostol, és olvasunk olyan esetekről, amikor Isten gyógyított, én nem szeretem azt mondani, hogy Pál gyógyított, hogy Isten gyógyított Pálon keresztül, olvasunk. Sőt, még arról is, hogy a kendő, nem a kendője gyógyított, hát milyen butaság lett volna azt a kendőt elkezdeni ott imádni, meg körbeadni a gyülekezetekbe, hogy na ez a kendő már gyógyított. Nem a kendője gyógyított, Isten még ezt tárgydarabot is fel tudta arra használni. De annyira tetszik, hogy ezután Pál apostol, miután tényleg Isten használta a gyógyításokra, nem egyre, nem kettőre, utána nem indított egy európai turnét, hogy ő akkor most csodadoktor lett, meg gyógyító, és akkor járta a gyülekezeteket, hogy ő csak gyógyít. Nem, sőt, annyira szeretem, hogy ilyen ember közeli a Biblia. Olvassuk ezt az igeverset a Timóteus levélnek, hogy köszönts Priszkát és Akvillát, meg Onéziforosz házanépét. Erasztosz Korintusban maradt, Trofimoszt meg Milétoszban hagytam betegen. Nagyon tetszik, hogy ezt lemeri Pál apostol írni. Lehet, hogy esetleg megpróbált felette is imádkozni, biztos vagyok benne, hogy imádkozott, és hát azt mondta, hogy őt betegen itt hagytam. És akkor hát Timóteus vezette efézusi gyülekezet, nem kezdett el akkor ott kiabálni Pál apostolra, hogy mégse vagy hiteles, mégse vagy igazi ember, elszállt tőled Isten szent lelke. Tehát nem kezdtek el ilyeneket mondani, nem gyógyult meg, ott hagyta őt betegen. Isten egyszerű jónak látta használni Pál apostolt, máskor meg másokra használta, más dolgokban használta. Tehát láthatjuk azt, több igeverset is hozhatnék, most csak ezt az egyet hoztam, hogy Jézus egyáltalán nem ígért nekünk se tehermentes életet, se viharmentes életet. Erre több történetet is lehetne hozni. Ismerik azt a nagyon jó, nagyon híres példázatát, amikor a homokra meg a kősziklára épült házról beszél Jézus Krisztus, hogy ott se az adja a különbséget, hogy az egyiket érik viharok, a másikat meg nem, hanem az adja a különbséget, hogy mind a kettőt érik a viharok, de az a ház, ami homokra épült, tehát alap nélkül, az összeomlik. Viszont a másikat is érik viharok, hát gondoljunk bele, ami sziklára épült, az még inkább cibálja a szél, még inkább bele tud kapaszkodni, mint a völgyben épült házra. A másikat is éri vihar, lehet, hogy tatarozni kell, lehet, hogy nagyon megcibálta az életét a vihar, lehet, hogy renoválni kell, de áll. A vihar ellenére is áll. De nem azért, mert olyan jó építmény, hanem az alap miatt áll. Ez a kulcsa ennek az igeversnek. A Gyerzsiné és az ökumenikus ima körön említette, hogy az egyháznak Krisztus a fundamentuma. Nem Péter, nem XY, nem bizonyos épületek, Jézus Krisztus az alap, a fundamentum. Amit erre építünk, az se olyan biztos, de az alap miatt áll a viharokban is az építmény. Tehát nem tehermentes életet ígért, nem viharmentes életet, hanem ennél sokkal többet ígért Jézus Krisztus. Mi már ezzel is megelégednénk, de ennél sokkal többet ígért Jézus, önmagát ígérte. Nem viharmentest, hanem a viharban önmagát, hogy rászámíthatunk és ráépíthetünk. És akkor nézzük meg ezt a mai két ige szakaszt, és fordított sorrendben, mint ahogy olvastam. Hát a Galatákhoz írott levél két igeverse olyan furán hat, hogy egyikben azt olvashatjuk, hogy egymás terét hordozzátok, másikban azt olvashatjuk, csak három igeverse később, hogy akkor mindenki a maga terét hordozza. És hát felvetődhet akárkiben az a kérdés, hogy most akkor magunkét hordozzuk, vagy a másikét is. És teljesen indokolt ez a kérdés, hogyha a magyar fordítást olvassuk. A görög nyelvű új szövetségi szakasz egyértelműen megválaszolja a kérdésünket, és hát tudom, hogy nem értik fel a testvérek. Abszolút nem nagyzolásból osztam most ezt a két igeverset, csak azért írtam ki direkt így görögül, hogy lássuk a két szót, hogy mennyire saját szemünkkel lássuk, hogy mennyire két különböző szót használ itt Pál apostol a teherre, mind a kettőnek a jelentését ki is írtam. A második versben, hogy egymás terét hordozzátok, ott egy olyan teher szót használ Pál apostol, ami hajórakomány. Tehát én még nem láttam olyat, még tévében sem, meg filmekben se olyan embert, aki egymaga fölcipelte a hajórakományt, meg lecipelte. Azt egy legénység szokta. Tehát ez egy megosztható teher. Mert olyan nagy és olyan súlyos, hogy ezt egyedül az ember nem viheti el. A másik teherszó, amit az ötödik versben használ, hogy mindenki a maga terét hordozza, ott még a római katonának a háti táskája szerepel, szó szerint, amiben életmentő felszerelés van. Ennivaló, víz, fegyver, tehát ezt a teret nem szokták odaadni a másiknak, még hogyha bántja a vállát, akkor se, mert hát ez az életben maradásához kell neki ez a batyú. Ez nem megosztható, ez a teher. És akkor itt ez a mai igeszakasznak a kulcsa, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet ahhoz, hogy mindig különbséget tudjunk tenni a két teher között. Hogy mi az az én életemben, amit Isten azért adott, hogy növekedjek általa, hogy fejlődjek általa, és mi az olyan teher a másik életében, ezt értsük jól, amit nem vehetek el tőle. Mert azért adta neki Isten, hogy növekedjen általa, hogy fejlődjön, és alakítsa át Isten. Az ilyen teher nem megosztható, nem átvehető. De ott van a másik különbség, a másik tehertípus, hogy mi az, amit nekem a saját terhemet is meg kell osztanom, ha akarom, ha nem. Vannak olyan emberek, akik mutatják, hogy olyan kemények, és nem akarnak átadni terhet. Például nagyon át kéne, mert összetörik alatta. Tehát van olyan terv, amit át kell nekem is adnom, és van olyan terv, amit meg kell látnom, hogy a másik életében olyan terv, amit át kell tőle vennem. És ha ezt megteszem, akkor jó tapasztalni azt a nagyon nagyszerű dolgot, amiről mostanában talán nem véletlenül sűrűn van szó, hogyha segítek a másik terhén, akkor az én személyes saját terhem is könnyebb lesz ezáltal. Ezt Isten így találta ki, és nagyon jól tette. Hát gyermekeinket se azért neveljük, mert nagyon pluszba le akarjuk őket terhelni. Nem azért találunk ki házi szabályokat, hogy hagyjáltam, amíg van olyan család, aki kitalál, mert mostában inkább azt látom, hogy abszolút nincs fegyelmezés, de hogyha valaki még mindig fegyelmez a gyerekét, akkor azt nem azért teszi, mert plusz terhet akar rátenni, hanem azért, hogy nevelje, alakítsa és formálja őket. Ez alapvető. Ugye teher alatt nő a pálma, kell a teher a tartáshoz. Akinek nincsen terhe, az nem fogja tartani magát, a gerince se fog fejlődni. Kell a terhe ahhoz, hogy... És tiszteljük az ilyen terhet. Nagyon tetszik ez a történet, le is írtam, hogy amikor Napóleon látta, hogy katonái lezavartak az útról egy terhet cipelő parasztasszonyt, hogy tovább tudjanak menni, így dorgálta Napóleon őket, tiszteljétek a terhet. Valóban az ilyen terhet tisztelni kell. És akkor még azt nézzük meg, hogy két csoportja van még ezeken belül is a terheknek. Az egyik, mert a bűneset, az tényleg egy csomó dolgot összezavart az életünkben, meg a fejünkben. Olyan dolgot is, hogy felveszünk olyan terheket, amiket nem kéne, de nem veszünk fel olyan terheket, amiket föl kéne. Vannak terhek, amiket tisztelnünk kell, és van olyan terh, amiről már az előbb is beszéltem, amiket Isten nekünk akar adni, ránk akar tenni. A Gyula testvér is a zsidókhoz írt levélből felolvasott néhány igeverset, én is hadd olvassam fel a zsidók 12. 5. versétől. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát melyik fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Hát nagyon fontos minden szó ebben a szakaszban, hogy megedződni a fenyítés által. Tehát nem belekeseredni, nem tönkre menni, hanem megedződni a jó fenyítés és a szükséges fenyítés által. Tehát ez az egyik teher, amit tisztelni kell, amit Isten ad ránk, de vannak olyan terhek, amiket nem, hogy tisztelnünk nem kell, hanem fölvenni se kéne. Erről már volt az imórában is, hogy ezek az ilyen bűnbatyuk, az ilyen bűnterhek. És hoztam egy érdekességet a testvéreknek. Ez ránézésre egy gyönyörű hajó. Az a neve ennek a hajónak, hogy Pelikánó. A Pelikánó a világ legkevésbé kívánatos hajója. 1986 óta a tengereknek a vándora. Senki sem akarja befogadni. Sri Lanka nem akarja, Bermuda sem, a Dominikai Köztársaság nem engedi kikötni. Hollandia, az Antillánk és Honduras sem. Nem a hajótesttel van probléma, bár rozsdás és ellepik a kagylók most már, a 466 láb hosszú teherhajó hajózásra alkalmas. Nem a tulajdonjoggal van probléma. A tulajdonosok mindig érvényesítették az engedélyt és befizették az adót. Nem a legénységgel van probléma. Lehet, hogy nem kívánatosanak érzik magukat, de értik a mesterségüket. Akkor mi a gond? Miért nem fogadja be a hajót egyetlen kikötő sem már évek óta? Elirányították Sri Lankáról, visszafordították Indonéziából, nem engedték kikötni Haitin. Miért a pelikánó a világ legkevésbé kívánatos hajója? Egyszerű, tele van hulladékkal. 1500 tonna szeméttel, narancséjjal, sörös üvegekkel, újságpapírral, félig rágott virslivel. Szeméttel. Philadelphia 1986-os hosszú nyarának hulladékával. Egy egész város hulladékával. Akkor sztrájkoltak a város utcaseprői. Ekkor halmozódott fel egyre magasabbra a hulladék. Ekkor nem fogadta be Georgia, és utasította el New York. Senki sem kívánta Philadelphia hulladékát. Ekkor jelent meg a képben a pelikánó. A tulajdonosok azt hitték, hogy gyorsan meggazdagodnak a szemétszállításon. A hulladékot elégették, és a hamut behordták a hajó gyomrába. De senki nem fogadja be azóta. Először túl soknak tartották a szemetet, végül túlságosan régi lett. Ki akar egy esetleg mérgező szemetet? A pelikánó helyzete bizonyíték arra, hogy szeméttel teli, nehéz barátot találni. A pelikánó helyzete példázat is. A szeméttel teli szívekre sem vár jobb sors. Nem tudom, megérted-e a pelikánó baját. Nem kívánatos vagy a dogban? Egyre távolabb sodrodsz barátaidtól és családodtól? Ha ezt tapasztalod, talán jó lenne ellenőrizni, mennyi szemét tölti meg a szívedet. Ki akar helyet adni egy bűzlő szívnek? Nagyon tetszett ez a történet, amikor olvastam, és nagyon tanulságos, hogy ezt a hajót senki nem fogadja be a szemét miatt. Tele van szeméttel. És hát ne ragadjunk meg itt a hajó képénél, hanem a szívünket vizsgáljuk meg, hogy ez mivel van tele. Mikkel van tele? Ha szeméttel van tele, akkor se küld el minket Isten. És annyira gyönyörű Jézusnak ez a tanítás, hogy ha megvagytok fáradva ilyen szeméttel teli rakomány miatt, bűnteher miatt, akkor is jöhetünk hozzá. És micsoda paradoxon ez a helyzet, hogy a maga a szent, maga az igazság, bűngyűlölő Isten magához hívja a bűnöst. És teher cserére hív bennünket, egy olyan jármot ad a nyakunkba, milyen érdekes, hogy meg akarunk szabadulni terhektől, erre még kapunk a nyakunkba egyet. De ez a járom, amiről Jézus beszél, azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, azt a kifejezést használja, hogy célszerű. Ugye a járom az azért célszerű, mert nem töri a nyakat, és segít a ternek a húzásában. Ezt egy gyönyörű történet nagyon világossá teszi. Éppen befejeztem prédikációmat arról, hogy Krisztus meghívja a megfáradtakat és megterhelteket, amikor egy ember jött hozzám, és ezt mondta. Tudja, hogy Krisztus igája miért könnyű, Uram? Ezt válaszoltam, azért, mert az Úr segít hordozni azt, úgy vélem. Nem, mondta a férfi fejét rázva. Azt hiszem, én jobban tudom ezt. Amikor kisfiú voltam, oda-haza én szoktam hajtani az ökröket, és a járom sohasem volt egyensúlyban, ahogy ön mondta. Apám igái mindig súlyosabbak voltak az egyik oldalon, mint a másikon. Aztán elővezettünk egy gyengébb ökröt és egy erős ökör mellett, és a könnyebbik végét a gyengébb kapta, a nehezebbet meg az erősebb. Ezért könnyű az Úr igája, és gyönyörűséges a terhe, mert igája ehhez hasonlít, és a súlyosabb vége az ő vállára nehezedik. Tehát ezért könnyű az a célszerű és gyönyörűséges iga, amit Jézus kínál nekünk, mert igazából mi már hát csak ott sétálunk mellette. Igazából, ha eszünkbe jut az a Lábnyomok című vers, hogy úgy látjuk, hogy már csak egy lábnyom van, az nem a miénk, ahogy a vers is beszél, az Jézusnak a lábnyoma, mi a vállán vagyunk, a vállán pihenünk. Tehát amikor nagyon panaszkodnánk, hogy Jézus nincs velünk, akkor igazából mi vagyunk az ő vállán. Ezt ne feledjük el, hogy az igája is ilyen. Tehát a mai alkalom röviden arról szól, hogy teher cserére hív bennünket Isten. Mik azok a terek, amik azért vannak rajtunk, mert azt nekünk kell vinni. Életmentő batyú. És mi az a teher, amit meg kell osztanunk. Mi az a másik életében teher, amit nem vehetünk át tőle, de mik azok a terek, amiket átvehetünk. És mik azok a bűn terhek, amiket le kell tennünk, és helyette mi az a járom, amit ő akar nekünk adni azért, hogy tudjuk segítsen a teherhúzásban. Egy ilyen járom lehet például egy igevers, egy biblia, egy gyöngyszem, lehet egy ilyen járom. Például amikor valaki meghal egy szeretünk, és jön az a gyöngyszem, jön az a járom, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg. Almási Tibor testvér mesélt egy barátjáról, akinek leégett a házuk, és ott álltak a leégett ház mellett, és annyit mondott ez a testvér, hogy az Úr adta, az Úr vette el. És Tibor bácsi azt mondta, hogy micsoda járom ez az igevers, ami segíti húzni a terhet, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Tehát egy ilyen igevers is lehet járom. Adjunk ezekért is hálát. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és magunkban imádkozzunk. adjunk hálát, és könyörögjünk is, könyörögjünk bölcsességért is, hogy mi az, amitől szabadulnunk kell, és mi az, amitől nem. És néhány másodperces magunkba elcsendesedés után Gyurik Gyula testvéremet kérném, hogy vezessen bennünket hangosan is imádságban. Néhány másodpercig legyünk csöndben, imádkozzunk, és majd Gyula testvér fog vezetni bennünket imádságban.